Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Bódi Zsedit vagyok, a turisztikai magazin szerkesztője. 2000 lej alatt a föld körül, ez volt Kis Olivér újságíró blogger előadásának címe az idei Vibe Fesztiválon, amelyre nagyon sok fiatal volt kíváncsi, hiszen ki ne szeretne sokat utazni, messze tájakat meglátogatni, és megtenni mindezt lehetőleg kevés pénzzel. Ez a téma minket, rádiósokat is nagyon érdekelt, és ezért Kis Olivért a Kulturpresszó kihelyezett stúdiójába is meghívtuk, hogy ossza meg a hallgatókkal is élményeit, a low cost, az alacsony költségvetésű utazásokkal kapcsolatos tipjeit. Tehát a következő 50 percben sok minden kiderül a fapados járatokról, hogyan kell azokra időben jegyet foglalni, hol és kinél szállhatunk meg olcsón vagy éppenséggel ingyen, és az adott országon belül hogyan lehet költségmegtakarítással közlekedni, étkezni, egyáltalán ott létezni. Kis Olivér mindezekre a kérdésekre tudja a választ, és Kányádi Orsolya, valamint Kis Dénes kultúrpresszós szerkesztőknek, és jó magamnak készségesen el is árulja ezeket a tippeket. Ő a mai turisztikai magazin vendége, hallgassák szeretettel!
Bizonyára már mindnyáján hozzászoktunk ahhoz, hogy a mai életnek a velejárója a világutazás. Már csak úgy vágyában is ez ott van mindnyájunkban, és az is közös többnyire bennünk, hogy ehhez nincsen pénzünk. Szeretnénk nagyokat utazni, a teljes világot bejárni, miközben üres a zsebünk. Úgyhogy be kell érjük azzal, hogy mások jobb helyre, gazdagabb helyre, születettebb ismerősök, youtuberek és bloggerek és ilyenek végigutazzák helyettünk is a világot, amivel mi majdnem semmit nem érünk. De szerencsére itt vannak a Vibe-on testközelben a mi kis világutazóink is. Tudjuk, hogy van egy a Vásárhelyi Rádióstúdióban is, egy motoros világutazó, de most itt van a mi asztalunknál a Vibe-os nagy világutazó, aki azt meri állítani, hogy ez nem kell sok pénz, egy jó kis átlag fizetésből, egyből be tudja utazni párjával az egész világot. Nos, hát ilyen tanácsadókra van szükségünk. És mindenről a tapasztalatáról nyilván itt a Vibe Fesztiválon középiskolásoknak is, diákoknak is beszélt, hogy azokat is megbolondítsa, és elhitesse velük, hogy kevés pénzzel is nagyokat lehet álmodni és utazni. Szóval köszöntjük Kis Olivért, aki low cost, tehát alacsony költségű tippeket osztott meg a fiataloknak 2000 lej alatt a föld körül. Hihetetlen.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, külön a székelyföldi hallgatókat, voltam többször ott is, low costosan, de nem mindig, van, amikor még szálloda is a rendelkezésre áll, de újságíróként, és akkor az úgy nem számít. Nem sikerül az egész világot bejárni. Világutazó az mondjuk egy szimbolikus, vagy más jellegű megfogalmazás. Inkább így közel-keletig sikerült eljutni az újságírói fizetésből. Én Kolozsváron dolgozom a Szabadság napilapnál. 23 éve, nem vagyok olyan öreg, 19 éves korom óta, tehát 19 plusz 23, most elárultam, hány éves vagyok. Abból a fizetésből, plusz még az ismerőseim támogatásából, és még apró mellékmunkákból, amiből mondjuk még havonta bejön 200 lej mondjuk maximum, tehát így kalibrálva, hogy tényleg 2000 lej alatt, de azért megmondom őszintén, vannak barátaim, akik megengedhetik maguknak, hogy egy kis 100 euróst úgy hopp, oda penderítsenek, ami már a költségvetésen fele is akár, mert például az iráni repülőjegy Budapest-Isztambul-Isztambul-Teherán és vissza az 220 euró volt, tehát már kijön a repülőjegy fele. És azt is mondtam itt a fiataloknak, hogy mindig adódik egy lehetőség, mindig van valaki, aki bevesz a kocsiába, mindig van valaki, aki az na, még egy 100 eurós. Van egy apuka, aki ad 50 eurót. Egy anyuka, aki meg ad 50 eurót. Egy nagymama, egy
ez
nagytata.
Ez egy jó család.
Egy keresztanya, egy keresztapa. Mindig adódik egy lehetőség, és lehet utazni, és érdemes utazni. Úgy gondolom, hogy feltöltődünk lelkileg. Tapasztalatok, emlékek, élmények, hatások érnek, többet megértünk a világból, ha utazunk. A nagy utazók azért példaértékűek, eljutottak különböző kontinensekre. Nem említem most Apáczai Csere Jánost, vagy Körösi Csoma Sándort, vagy a nagy utazókat, kontinenseket fedeztek fel. Én ehhez képest csak itt mozgok a környéken, de így is érzem, hogy egy világot fedezek fel, és ezt a tudást, ezt tovább tudom adni, ebből újságíróként meríteni tudok, iklet engem, és másokat is, hát ha megbolondítok arra, hogy lehet és érdemes utazni, kevés pénzzel, és mindjárt elmondom, hogy hogy.
Igen, Olivér, hát én arra gondolok, hogyha most ezek a fiatalok, akik a délelőtt hallgattak, hazamennek, és azt mondják a szüleiknek, hogy 2000 lej alatt, hát én most belemegyek a világba, adjatok nekem 2000 lej, és felfedezem, akkor nagy kikerekedett szemekkel nézik a szülők, hogy ezt hogy is gondolta az a gyerek. Milyen tanácsokat adtál a fiataloknak?
Tehát elsősorban, hát most nem fogom elmondani, mert nem szabad közszolgálati rádióban a fapados légitársaságok nevét, ugye, nem szabad, nem nagyon. Elsősorban nagyon fontos az, hogy időben tervezzünk. Ez sokszor...
De ugye úgy 10 évre előre.
Nem, egy évre előre foglaltunk most már repülőjegyet. Jövő márciusban megyünk Madeira szigetére, tehát ez a legtávolibb időpont, amire én foglaltam, de a szilveszteri kiozanodás után, január 1-én, a másnaposság után rögtön leültünk a gép elé, és menjünk Kazaksztánba. Már rég ki volt tervezve Kazaksztán, és azt mondtuk, hogy na most, amikor még mindenki kicsit bódult fejű, és nem ülnek le a gép elé, lássuk, mennyi a repülőjegy. És olcsó volt, megkérdezném, hogy szerinted mennyi volt január 1-én a Budapest-Asztana-Budapest repülőjegy. Tipp.
Nem merek most túl sokat, nyilván túl keveset se.
Milyen messze van?
Hát Budapesttől repülővel 7000 kilométer.
Atyaisten, és 100 euróban egyezzünk ki.
Nagyon közel vagy, 505 lej volt a repülőjegy, oda-vissza. Na most én 1500 lej körül keresek, nem szabad pontosan megmondjam. Hát 1500 lejnél 22 lejjel többet keresek, most már elmondtam az összeget is, nettó. És 500 lej azért egy jelentős tétel, egy harmada a havi jövedelmemnek, de azt mondtuk, hogy na ezt most lefoglaljuk, ennél olcsóbb repülőjegy Kazaksztánba nem lesz.
Igen, mert bizonyára senki más nem akar menni.
Sokan mennek, sokan azt mondják, hogy keletebbre, de Kazaksztán azért nem biztos, hogy a preferált turisztikai desztináció közé tartozik, azért az mégis olyan, szokatlan. De miért nem menjünk szokatlan helyekre? Azok a szokatlan helyek, azok a váratlan szituációk, azok az új kultúrák, azok a más vallások adják meg az egésznek a lényegét. A sóbors ott van, még akkor is, ha nehéz, még akkor is, ha nem értük egymást, még akkor is, ha azt mondják, hogy jaj, megint a muzulmánokhoz, Úristen, mi lesz ott veled, ezek a terroristák.
Most kit idézed?
Ismerősök, barátok aggódtak már akkor, amikor Azerbajdzsánba készültünk, akkor meg egyenesen pánikoltak, amikor Iránba készültünk, és elmentük és visszajöttünk, és Irán a kedvenc országom.
Meg van két kezed, két lábad, ahogy
minden, nézel? Semmi nukleáris nem volt, semmi emberkereskedelem, sőt a legmelegebb szívű emberek, a legbarátságosabbak, a legvendégszeretőbbek, állítom 65 ország meglátogatása után, hogy az irániak, a perzsák, a második kedvenc országom a Palesztina, és a harmadik az Izland. Izland a természeti szépségek miatt, Irán és Palesztina elsősorban az emberi melegség miatt.
Én végig hallgattam ezt az előadást, és azért mégis volt gondod, tehát elmesélted itt a hallgatóságnak, hogy szinte börtönbe kerültél. Ezt is meséld el nekünk.
Igen, vannak ilyenkor olyan helyzetek, amikor az újságírói kíváncsiság dolgozik bennem. Észak-Cipruson voltam a tavaly ilyenkor, május végén, és hát lemegyünk Ciprusra. Hogyan lehet ebből baj? Hát baj lett. Ciprus ugye két részre van osztva, a görög és a török rész. A görög részen EU, euró, teljes nyugat. Keleti rész az török fennhatóság alatt áll. Elfoglalták a törökök a 70-es években. Hosszú ennek a politikai története. Ott azt az országot úgymond nem ismeri el senki. Tehát egy de facto nem létező ország. Csak Törökország ismeri el, amelyik elfoglalta. a török lírát használják. Van ugye egy államforma, mármint elnök, miniszterelnök, parlament, stb., de egyetlen ország sem ismert el. Na most egy ilyen országba átmentem, semmi gond nem volt a román személyimmel, és volt egy szellemváros, városa, erről is írtam a blogomon, Kis Olivér blogja.
Igen,
ezt most csak elmondtam, kiszaladt.
Igen,
ezen a blogon sok tanácsot adok, utazási tanácsot, és azért is említettem meg. Na most városa szellemváros, egy újságíró számára szellemváros. Amikor elfoglalták a törökök Ciprusnak az északi részét, akkor ezt a városa üdülőtelepet is a 70-es években, ez olyan volt, mint most a francia Riviera, oda mentek a filmsztárok lazulni, napozni, elfoglalták és érintetlenül hagyták. Egy villanyégő 3 évig úgy égett, az emberek azzal menekültek el, ami a zsebükben volt, a gépkocsik ott maradtak, az asztalon ott maradt a kés, a villa, a tányér, és ez egy ellenállhatatlan kísértést jelent egy újságíró számára. És ahol ott azt írják, hogy tilos, hát az újságíró oda megy be. Hát ott a téma, nem? Nem szabad megírni, hát azt írjuk meg, azt mondjuk el, amit nem szabad, mert az a titok, az, amit fel kell fedni. Na, bementem egy ilyen helyre, nem is volt gond, ki is jöttünk, de amikor kijöttünk, akkor őrizetbe vettek, a famagusztai rendőrségre elvittek, egy éjszakát egy zárkába töltöttem, ott volt idő gondolkozni az élet értelméről, és higgyétek el, hogy csak azt tudja értékelni a szabadságot, aki legalább egy éjszakát zárkába töltött. Ezt egy bíró előtt is tanúsítani tudom, mondani tudom.
Hát érdemes ott kockáztatni.
Teljesen más érzés. A szabadság érzése újra feltöltődik. Na volt egy ilyen nehéz időszak is, de barátnőm Biaka itt van mellettem, ő túl szerény, hogy hozzászóljon. Talált nekem couchsurfingen, és először szeretnék majd beszélni
itthon
szállás.
Itthon volt, tehát hogy te itthon voltál. Igen.
Minden követ megmozdítottak, majdnem német Zsolthoz is eljutottak, mert az a török külügyminiszternek valami jó havere. Csak a törököknek van ráhatásuk az észak-ciprusiakra, mert egyébként senki nincs, nagykövetség nincs, főkonzulátus nincs, semmi, mert egy el nem ismert, de facto nem létező ország.
Van egy jó barátnő itthon.
Igen, na most ő intézett, Bianca intézett nekem szállást, úgy ismertem meg Samehet. Kik azok, akik az életed legnehezebb pillanatában, amikor feltételes szabadság, szabadlábra helyez a polgári bíróság, kell várnod 9 napot a katonai bíróság összeültéig, kik azok, akik segítenek rajtad? Kik azok, akik az otthonukat megosztják veled? 2 palesztin, egy eritreai, egy gázai övezetbeli és egy jemeni. Miket tudunk ezekről az országokról? Terrorizmus, polgárháború, golyószóró, halál, tömegsír. Na most, még akkor is, tehát ezek az emberek, akik befogadtak, úgy, tehát voltak a problémák, vannak gondok, valóban. Túlléptem. Van egy nagy tartozásom, mert ugye ki kellett fizetni az óvadékot, ki kellett fizetni a büntetést, szerencsére nem csuktak le. 30 év alatt 30 éves kamatmentes kölcsönt kaptam, egy részét visszaadtam, 30 éven még van ezt törleszteni. Na, de amit el akarok mondani, nem vagyok különösebben vallásos, de fekszem a cellában, hajnalodik, pirkad, csicseregnek a madarak, egy ilyen alaksori beton ágyas kis cella volt, és így felnézek, ugye látom, ahogy pirkad, a vas rácson 3 fény, vékonyka fény alább, egy nagyobb, egy közepes és egy kisebb. Azt mondtam, hogy Atya, Fiú és Szentlélek, én innen kijutok. És kijutottam.
Mert hogy most itt beszélgethetünk veled a Marosparton,
szabadlábon.
Megharagszol, ha azt mondják rád, hogy életművész?
Igen, nem, ezt az ügyvédem dönti majd el.
Azt mondtad, hogy van turista és van utazó. Mi a különbség a kettő között?
Köszönöm a kérdést, ez egy lényeges aspektusa a világlátásnak. A turista elmegy, megnézi, esetleg megmarad az információ benne néhány napig. Ezt az épületet ekkor és ekkor építették, oké. Megmarad egy darabig. De valahogy az úgy elvész. Lehet, hogy nem érdekli annyira maga az a hely. Kipipálja a turisztikai látványosságokat. Láttam, ott voltam az utazó, és remélem, merem remélni, hogy ezek közé tartozom. Előre készül. Miért megyek oda? Mit szeretnék ott megtapasztalni? Hogyan kerülhetek kapcsolatba a helyi emberekkel? És ez a couchsurfing. Vagyis helyi embereknél lakom otthon. Ingyen. Nagyon fontos az, hogy ingyen rendben, mert nincs pénzünk. De nagyon fontos az emberi kapcsolat. Valakinél otthon, valakivel együtt azt az élményt átélni. És most is eszembe jut Gustavo Barcelonából, pedig 8 éve voltam nála. Cemildiz Isztambulból. Ezek az emlékek, a portói házigazdánk, az azerbajdzsáni, a bakui házigazdánk, aki lement a közértbe, és azt mondta az elárusítónak, hogy ezeknek nem adsz el semmit. Vagyis adjál mindent, amit kérnek, de ne vegyél el pénzt. Fizetek én mindent, mert az azerbajdzsáni muzulmán, és nem csak azerbajdzsáni muzulmán, a muzulmán hagyomány szerint a vendég, az Isten, Allah barátja. Én ilyen fontos soha nem voltam. És nem engedte, hogy fizessünk. Na most ezt az emberi közelséget, ezt az emberi barátságot, ezt a vendégszeretetet inkább keleten lehet megtapasztalni. A kérdés még egyszer, elkalandoztam.
A kérdésre már válaszoltál, de most mondd el azt is, hogy laktál egy anarchistánál, és laktál egy olyan embernél is, aki meg akarta váltani a világot.
Ó, igen. A Couchsurfing ugye egy internetes platform, bárki bejelentkezhet, és ha megyek Berlinbe például, akkor írok a helybélieknek, 3-4 embernek, megnézem a profilját, megnézem, hogy valóban egy ellenőrzött személy, vagyis a személyazonosságit ellenőrizték, lakcímét ellenőrizték, mobil telefonszámát ellenőrizték, hogy valóban ő az, aki állít magáról, és ez fontos, ez a verifikációs ellenőrzési mechanizmus. Elolvasom a profilját, érdeklődöm iránta is, tehát megnézem, mi a szakmája. Megnézem, mi a hobbija. Találunk, nem találunk, fogunk vitatkozni, nem fogunk vitatkozni. Mert nem csak Berlinbe megyek, hanem ahhoz a személyhez megyek haza, a lakásába. Azért mi az, amit nem nagyon osztunk meg? A barátnőt, a lakást és az autót. Na most ez az ember megosztja velem a lakását, azért ez fontos. És az utazó ugye előre készül a személyek szempontjából is, szállás szempontjából is, kulturális háttér szempontjából is. Én nem olvastam el a berlini házigazdámnak a profilját rendesen, ő kiírta, hogy meg akarja menteni a világot. Na most én úgy gondoltam, hogy több módozata van ennek.
Ne veled kezdjen.
Igen, és ne télen, és ne úgy, hogy nem fűt. Berlinben télen nem fűteni, oké, lehet megmentjük a világot.
Hát, hogy ezt csináltad?
Igen, az akkori barátnőm sajnos tüdőgyulladást kapott, és át is kellett mennünk egy következő szállásra, de ezen kívül negatív tapasztalatom nem volt. Voltam anarchistánál, hát előre tisztáztuk, hogy én érdeklődöm az anarchizmus iránt, de valószínűleg nem fog engem átkonvertálni, úgymond. Nem is akart, elvitt egy anarchista gyűlésre, megbeszélték, én meg bólogattam, hogy nincs szükség államra, nincs szükség közigazgatásra, mindenki a maga ura, és mindenki azt csinál, amit akar. Kérdezték, hogy meggyőztek? Hát mondom, nem, de értékes feedback volt, tényleg elgondolkoztam rajta egy újságíró számára. Fontos, hogy ilyen dolgok. Svédországban egy homoszexuális újságíró fogadott be, előre tisztáztam, hogy én olyan heteroszexuális vagyok, hogy az nagyon. És nagyon rendben volt, sőt, egy nagyon értékes beszélgetést folytattunk. Voltak érdekesebb házigazdáim, de ezektől mind tanultam. Tapasztalatokat szereztem, hatások értek, és ezek nem csak egy újságíró, hanem bárki számára ezek elengedhetetlenek, azért, hogy jobban megértsük, hogy mi miért történik. Többet megértsünk a világból. Ne idegenkedjünk Irántól, Azerbajdzsántól, milyen fura helyeken voltunk,
Kazakhstán.
Meg úgymond Kazaksztán. Ezek a sztánok olyan aggodalmat ébresztenek az emberekbe, el is hiszem. Iránnal kapcsolatban meg azt mondták, úristen, vigyázz, nukleáris fegyverek, elrabolnak, kiszedik a májadat, minden a legbarátságosabb, a legvendégszeretőbb emberek. Akár Palesztinában, nézd Palesztinában, úristen, mi lesz veled ott, jaj, hova mész? Ramallah, Nablus, Betlehem, Jerikó, Hebron, mi lesz ott, úr, elrabolnak, mondom, egy, román állampolgárt úgy se rabolnak el, mert tudják, hogy senki nem fizeti ki a pénzt, érted, de amúgy is helyi emberekhez megyünk, ők aztán bemutatnak másoknak, és Palesztinában is milyen jó élményünk volt, nem? Bianca.
Arról van tapasztalat, hogy rólunk mi hírlik a világból? Tehát, hogy hogyan tartanak számon bennünket?
Erről jut eszembe az, hogy milyen útlevéllel hova utazunk, és hol, hogyan tartanak számon bennünket. Szerencsére magyar állampolgár is vagyok, tehát...
6 útlevelet bemutattál itt az érdeklődőknek.
Az elsőt 1995-ben váltottam ki, 1995-ig ki sem mozdultam az országba. Azt hittem, itt fogok megpenészedni, hogy nem mondjak csúnyábban, de csak sikerül. Most van egy román útlevelem, és magyar útlevelem. Van egy román személyazonossági igazolványom, van egy magyar is, és zsonglőrözök vele. Magyar útlevéllel mentünk Iránba, és akkor hoppá, Izraelbe már nem lehet ugyanazzal az útlevéllel menni, mert nem engednek be, vagy ha igen, nagyon-nagyon problémás. És akkor román útlevéllel mentünk. Nyugat-európai országokban lévén visszatérve a kérdésre, hogy elég negatív, sőt nagyon negatív a Romániáról kialakított kép, a magyar személyvel utazom. Nem szeretném, hogy az a német határőr, aki a reptéren ugye megnézi mindig az útleveleket vagy a személyiket, úgy nézem rám, hogy na, megint jönnek a kéregetők. Mert ez az image maradt meg Romániáról, és lehet, hogy nem véletlenül. És akkor a kicsi magyar személyvel hop-hop, és akkor már mosolyognak is. Ezt tapasztaltam, na tényleg. És jobban érzem magam, mert én igazából magyar vagyok. Na, tehát magyar személyével, nem magyarországi személyével utazom, gondolom én, hanem magyar személyével.
Igen, ez volt a második tanács. Tehát az első, hogy időben foglaljunk távoli országban repülőjegyet, lehetőleg legyen kettős állampolgárságunkat, jól érvényesítő okmány. Továbbá?
A szállás, amit mondtam, a couchsurfing, tehát hogy azon kívül persze, hogy ingyen, és ez fontos, de meg tudjuk oldani, mint mondjuk hostelbe is. De nincs meg az emberi kapcsolat. Az a helyi ember elvisz azokra a helyekre, ahova ő jár. Az ő szemén keresztül ismered meg azt a várost. Elvisz az ő kocsmát. Helyiek vannak, ott helyiekkel kapcsolatba kerülök, beszélgetek. Az újságírónak ugye szüksége van, és nem csak, gondolom, minden embernek is, a name, a face and a story.
És a nyelv, amin ezt el tudja mondani.
Igen, a nyelvtudás is rendkívül fontos. Angolul elengedhetetlen, tehát angolul azért nagyon fontos tudni. Hanem van az offline Google Translate. Megoldottuk Iránba. Megoldottuk azt is, amikor már nem volt, nem találtuk meg a műholdakat, mert már azt se találta. Azt is megoldottuk. Mutatott valaki a sivatag fele, arra menjetek a Kaskály törzset megtalálni. És megtaláltuk. Sajnit a rendőrösre, egy rajz, egy Persian, mi volt, hogy hívták a pasast, az a Farsi guy elinkalauzott. Na de visszatérve, mi volt a kérdés? Annyira eufóri. A tanácsok, tehát a szállás, az ingyen szállás couchsurfinggel, fapados légitársaságok, couchsurfing.
És szilveszterkor kell kinézni a...
Január 1-én rögtön a józanodás és a másnaposság után rögtön leülünk és lefoglaljuk. Lefoglaltuk Kazaksztánra januárban. Lefoglaltuk már a szilvesztert, megyünk Koszovóba szilveszterezni, a 108 lej volt, kemény 108 lej, Budapest, Pristina, Pristina, Budapest. Lefoglaltuk jövő márciusra Madeirát, az kemény 120 euró volt. Na, tovább megoldható, egy évre előre tudjuk már, hogy hova megyünk, a köré szervezünk mindent. A harmadik elem, bocsánat, a másodiknál nem csak a couchsurfing létezik, hanem van az Airbnb, 30-50 euró egy lakás. Oda azért be lehet guvadni hárman, négyen, és az osztva négyel az egy teljesen baráti ár. Van a homestay, ami azt jelenti, hogy valakinél otthon, az egyik szoba a tiéd, de a házigazda otthon van egy másik szobába, vagy mondjuk a nappaliba, és az 10-15 euró. Guest to guest, tehát van három vagy négy lehetőség, amivel low-costosan, fapadosan, kisebb pénztárcára mérve lehet utazni. Azon kívül olyan országokba utazunk, igyekszünk utazni, ahol nincs vízumkényszer. Irán ebből a szempontból fájdalmas élmény volt, mert 75 euró volt a vízum. 75 euró az majdnem egy teljes repülőjegy, amikor elmegyünk Portugáliába vagy valahova. Plusz 50 dollár volt a csúcsdíj, mert megmásztuk a Damavand csúcsot, 5700 méter magasra mentünk. A levegő hiány, oxigén hiány miatt azt hiszem, hogy szétrobban a fejem, de egy életre szóló élmény, nem bánom azt az 50 dollárt, megmásztuk a hegyet, kiváló élmény, ennél magasabbra már nem megyek, csak ha visznek. Úgyhogy ezek azok a támpontok, amelyeknek köszönhetően élményt lehet szerezni, és nagyon olcsón. Fapados repülőjárat, vízumentesség, couchsurfing, Airbnb, homestay, guest to guest, és hát az étel, mennyit tudunk enni? Mindenhol van egy kicsi pince tavá, mindenhol van egy liter tej és egy zsemle, és otthon mindig főzünk egy spagettit, az még reggelire is jó. Nem nélkülözünk, nem nélkülözünk, nem vonjuk meg magunktól az ételt, az italt, de észszerűen és a zsebünkre szabva.
Kedves hallgatók, Kis Oliver kolozsvári újságíróval, bloggerrel beszélgetünk a turisztikai magazinban, aki alacsony költségvetésű low-cost utazásokkal kapcsolatos tippeket ad most nekünk. A beszélgetés élőben a Marosvásárhelyi Vibe Fesztiválon hangzott el a Kultúrpresszóban.
A belső utazásokat olcsón, ingyen hogyan úsztátok meg? Úgy értem, hogy belső, hogy Pakisztánon belül.
Tehát országokon belül valóban van még egy ilyen része a dolognak, hogy de ugyan megyünk el A-ból B-be. Mondok egy példát, Iránba, hát két pár mentünk, ugye mi ketten Biancával, és Jocó és Emma, az már négy. Béreltünk egy kocsit, ez már egy extra kiadás, amit nagyon ritkán engedünk meg magunknak, de nagyon olcsó volt, és mennyi egy liter benzin Iránba? Na mennyi lehet? Ha végig ment a légkondi, és 2700 kilométert autóztunk.
Fél sör?
Egy lej, egy liter benzin. Olyan királyok nem voltunk sehol, mint Iránba. Ment a légkondi, ment a kocsi, padlógáz. Nem volt olyan, hogy kivesszük sebességből, gurul a kocsi, spórolunk a benzinen. Nem, engedjed, tövig, nem probléma. Olyan jó élmény volt körbe autózni Iránt, megállni Sirázba, Jászba, Kásámba, Isfahánba, megmászni a hegyet, és mindezt összesen mindenestől, tokkal, vonóval, ajtótól, ajtóig volt 600 euró. 220 euró volt a repülőjegy, 50 dollár volt a csúcsdíj, vagy 70 euró volt az autóbérlés fejenként. Emlékszem, az üzemanyag, hát kétszer vagy háromszor tankoltunk 40 lejre. De úgy, hogy 40 literes volt az üzemanyag tartály. Tehát 40 lej, 40 liter benzin. Na most azt meg én is meg tudom engedni magamnak, most már komolyannak.
Hallom, ahogy egyesek kérdik, vagy talán itt a diákok is, hogy vajon mikor húzatták meg ezt az előadót. Tehát fiatal korában érte valami olyan meghatározó élmény, hogy ilyen éhes lett a világra?
Lehet, hogy ez még a hun nomád kíváncsiság, és útnak indulunk, és célba vesszük a Kárpát-medencét, sőt, még Bécset is felégetjük.
A gének.
Igen, valahogy lehet, hogy van benne ez, persze ez 0,001% az újságírói kíváncsiság. Ha nem vagyunk kíváncsiak arra, ami körbevesz minket, nem próbáljuk megérteni a világot, nem szembesülünk olyan ellenkező véleményekkel, amelyeket nem is tudjuk, hogy hova tegyünk. Az anarchisták, a... nem tudom, akár a muzulmán világ, ez egy ismeretlen, gyönyörű világ, amelyről nagyon keveset tudunk. És mi újságírók azért sokszor leegyszerűsítjük a dolgokat, mert nincs hely, nincs műsoridő. Gyorsan, oké, mennyi helyen van, 1500, jó, egy hasában, oké, azt össze kell foglalni. És akkor beleteszem a nukleárist, mert mit tudjak beletenni, de most már nem csak azt teszem bele, hanem most már kiegészítem még egy bekezdéssel, hogy mit tudom én, saját tapasztalat szerint ez azért másképp van.
Ez a terrorizmusról szól.
Sőt, hozzá tudok járulni valamivel, személyes tapasztalattal ahhoz a hírhez, vagy ahhoz a kommentárhoz. És valahogy el tudom oszlatni egy kicsit azokat a sztereotípiákat, azokat az előítéleteket, amelyek ugye mondjuk Iránnal, vagy akár Azerbajdzsánnal, vagy Dubájjal, vagy ilyen másabb helyekkel kapcsolatban megfogalmazódnak az emberekben, és gondolom, hogy ez fontos. Fontos nekem, és gondolom, hogy fontos azoknak is, akikhez szólok a cikkeim által, a blogom által, Kis Oliver blogja a Google-on, köszönöm.
Fölmerül a kérdés, hogy ilyen normális országokban, például nyugat-európai országokban szoktál-e járni, vagy mindig az ilyen ritkán látogatott, nagyon különös, egzotikus, föl nem fedezett vidékek, országok érdekelnek?
Voltam kétszer az Egyesült Államokban, de nem saját pénzen, szerencsére ösztöndíjjal. És
az erre... nem 2000 lej alatt.
Az nem. 2001-ben voltam az amerikai külügyminisztérium ösztöndíjasa, 2003-ban a Világsajtó Intézet ösztöndíjasa, tehát ha nem tudtam elmenni saját pénzben, akkor megpályáztam. Hát nem. Kaptam napi díjat, 150 dolláros napi díjam volt, abból elköltöttem 50-et, megmaradt 100 naponta. Na most abból is egy kis tetemes összeget hoztam haza arra, hogy utazzak. Bejártam a nyugat-európai országokat is, gyönyörű, szép, csillog, villog, hihetetlen kulturális élményt jelent. De a nyugat csillogása már, úgy mondjam, elérhető. Bár ugye nekünk 2001-ig vízumra volt szükségünk, ne felejtjük el, álltunk a nagykövetségek ajtaja előtt, és nem adtak vízumot. Nekem itt volt 6 útlevelet hoztam, amiből 5 tele volt vízummal, pecséttel és visszautasítással, és rendőrségi, Hollandiában, amikor elmentem, kellett jelentkeznünk a rendőrségen. Megérkeztünkkor és távoztunkkor, tehát nem volt olyan egyszerű. Most, ahogy mondják, bocsánat a román kifejezésért, kubuletinu utazunk Nyugat-Európába személyével, most már sokkal könnyebb. Valóban, Nyugat-Európa szép, de inkább a kelet vonz. Amennyire lehet, keletre utazzunk, Kazaksztán, Üzbegisztán és Kirgizisztán élményt jelent, majd egy hónap múlva megyünk augusztus végén, szeptember közepéig. Még egy kis Koszovót megfűszerezzük, ott már nem olyan lövöldözős a helyzet. Nemrég voltam Csádba, egy hete jöttem vissza. Na most Csád azért egy szomorú történet, ez egy pályázati úton elnyert Európai Uniós riportút volt, és Csád után, amelynek egyébként ugyanaz a zászlaja, mint nekünk, piros, sárga, kék, ugyanúgy elhelyezve, ugyanúgy függőlegesen, visszajöve azt mondja az ember, bármilyen furcsán is hangzik, hogy Románia a földi paradicsom.
És ezen belül Erdély a tündérkert.
Én is azt mondom, hogy azt még fokozni lehet azzal, hogy Erdély még egy plusz. Hát menekültáborok, egy 10 milliós ország befogad egy 500 000 migráns tömeget. Annak ellenére, hogy Csád a világ harmadik legszegényebb országa. Nem tudom, hogy fejezem ki, hogy mi Csád. Tehát kőkorszak 0.1 plusz. Kőkorszak, mert valójában sok helyen semmi nincs, most nem akarok és nem tudok rádióban fényképeket mutatni. Tehát van egy sátor, amit az ENSZ épített, van egy termőföld, van egy eke és van egy tehén. Van rengeteg alultáplált gyermek, a Dzsamenai kórházba visznek 300-at naponta, ebből egy harmada sajnos 24 órán belül meghal. Más kérdést, jó? Nehéz Csádról beszélni, bocsánat.
Abszolút megértjük, hiszen nagyon friss az élmény, ugye most a héten érkeztél haza, és nagyon nehéz lehet a barátnőnek is, ugye, aki sokszor itthonról kíséri végig az utazásokat.
Igen, és azt mondtad itt a beszélgetésen, hogy a párkapcsolatnak a legnagyobb próbatétele az utazás, az együttutazás. Bianca, mit szólsz ehhez? Átmentél ezen a próbán ezek szerint?
Átmentem szerintem. Hát az első durvább, amin át kellett menni, az Azerbajdzsán volt. Mondja Oliver, na, menjünk Azerbajdzsánba. Mondom, jó.
És a normális kérés.
De menjünk el kirándulni. Jó, menjünk. És miután egy egész éjszakát repültünk, és azelőtt utaztunk, és felültünk a reptérbuszra, és megmondtuk a sofőrnek, hogy ott tegyen le, mert már tudtuk, hogy ott van egy megállós, nem ott tett le, nem találtuk a házigazdát, és ez vagy fél napunkba belekerült, akkor néztük, hogy mi ezt a fáradtságot már nem bírjuk, na de ezt a város meg kell nézni. És akkor fáradtan, és fogtuk egymás kezét, és menjünk. És akkor végigürcöltük az egész napot, és nem volt egyszerű, és már meleg volt, és éhesek voltunk, és aludni akartunk volna a legszívesebben, de meg kellett csinálni.
És valóban azt mondtam az előadáson, hogy a párkapcsolat tesztje, a párkapcsolat próbája az az együtt utazás. Nem ott, amikor jól van, süt a nap, fesztiválozunk, vagy Kolozsváron elmegyünk a színházba, vagy esik az eső, behúzzuk a gumicsizmát, jaj, én beáztam, nem baj, van cserezokném, oké, megoldjuk, könnyű, gördülékenyen mennek a dolgok. Elmegyünk a színházba, Kolozsváron, jaj, de jó, filharmónia, együtt vagy, még egy kicsi veszekedés, megsimogatjuk egymást, kibékülünk, megyünk tovább. Na, de amikor nincs térerő, amikor már a műholdakat sem találja az a fránya telefon, amikor meleged van, amikor éhes vagy, amikor eltévedtél, amikor már tele van a hócipőd, megérkezel Bakuba, rossz helyen tesz ki a sofőr, nincs wifi, nem tudod, hogy kerül kapcsolatba, mi lesz, hol alszunk ma éjjel, fáradt vagy, nyűgös vagy, na akkor veszekszel, vagy megoldod együtt azt a problémát. Volt, amikor mi is veszekedtünk, volt, amikor vitatkoztunk, de legtöbbször lenyeltük a galuskát, és azt mondtuk, na most ezt a helyzet, nem hogy te vagy a hibás, miért kerültünk ide, a fenenné meg, mi lesz velünk, hanem na most akkor van egy helyzet, jó, keresünk wifi-t, oké, menjünk hátra, kérdezzük meg, de nem beszélnek nyelvet, jó, elmeséljük, offline Google Translate, kappálozva valahogy elmondjuk, elmondtuk, lett wifi, valahogy felvettük a kapcsolatot házigazdánkkal, ő már nem tudott jönni, meg késő volt, de jött egy barátja, aki beültetett valami kocsiba, és elvitt, és megérkeztünk. Tehát valójában tényleg komolyabbra fordítva a szót, párban jó utazni, de veszélyes, mert vagy megerősíti azt a kapcsolatot, és tényleg azt mondjuk, hogy jó, akkor mi tudunk utazni, vagy veszekedésbe torkol, és az egész élmény rámehet.
Tehát te azt tanácsolod, hogy ezt a mézes hetes nagy utazást ne az esküvő után, hanem ellenkezőleg kötelezően az esküvő előtt kell megegyezni.
Igen. Igen, mert megismered a társadat. Tehát tényleg megismered, hogy nehéz helyzetben, amikor gondok vannak, akkor hogyan működik a párkapcsolat dinamikája. és nem tudom, mintha egy pszichológus beszélne most a Marosvásárhelyi Rádióban, lehet, hogy úgy hangzik, de személyes tapasztalat, hogy tényleg ez a rugó, ez a dinamika akkor derül ki. És jó előre ezeket úgy letisztázni, és utazó társat a legnehezebb találni. Társat, szexpartnert könnyű találni, na de utazó társat, akivel együtt ezeket az élményeket átéled, akkor nehéz, mert akkor nekünk is tele volt a hócipőnk, és már én is azt mondtam, hogy a fene megeszi, de egy utólag olyan vicces, elnevetjük, és de jó volt akkor, amikor nem találtunk wifi-t, emlékszel? Jaj, és aztán hátra mentünk az üzlethez, és ott valaki valamit megosztott, valami hotspotot, és addig felmentünk, mi nyitottuk ki azt az üzletet, emlékszel? Na mindegy.
Olivér kezdő utazónak, aki csak azt tudja, hogy most már ő is akar utazni, nincs sok pénze, de ebből a bohémságból és életérzésből valamit meg szeretne élni, hogy próbaként első két utazásnak, hogy mit ajánlasz? Tehát ne Párizst, hanem mit?
Ahova a Marosvásárhelyi nemzetközi repülőtérről mennek a fapados járatok. Sokszor mi is úgy foglalunk, hogy na jó, akkor egy hova legolcsóbb, hopp, hova új a járat, és pajn, lecsapunk rá. Úgy volt Jeruzsálem, úgy volt Izraellel is, aztán Dubájjal is, pontosan. És ez működik, na, hiszem és vallom, és a bíróság előtt is elmondom, hogy működik.
Most jegyzem meg, hogy ha rájössz majd január 2-án, hogy már nincs üres hely azon a járaton, akkor azt jelenti, hogy sokan hallgattak itt a Vájban, és nem csaptak rá.
Ajaj, túl sok jó tanácsot mondtam el, aztán már éjfélkor lekelőjek. Tehát amikor a pezsgőbontás van, én akkor a gép előtt ülök. Nem, akkor én is pezsgőzni fogok, és rögtön azután foglalom a járatokat. De így előre, és meggondoltan, tehát kicsit tervezve, és másabb az élmény, amikor te tervezed el, miért megyek oda, hogyan jutok el oda, hogyan jutok el A-ból B-be, nehéz, időigényes, sokat kell ülni a gép előtt, sok e-mailt kell küldeni, sok mindent össze kell hangolni, de az elégtétel, az teljesen más, mint amikor bemész egy utazási irodához, no offense, nem akarok senkinek se negatív, se pozitív reklámot, de és akkor ott minden készen bemész, becsekkolsz, kicsekkolsz, kiülsz a tengerpartra. Én nem így utazom. Én másképp szeretem, és másképp vagyok
boldog. Minden ilyen lenne, akkor most az utazási ügynökségek mind csődbe mennének.
400 zárt be az elmúlt 5 évben. Nem. Hanem mert azért az utazási stílus megváltozott. És egyre többen látják azt, hogy saját maguk is el tudják tervezni ezt kevés pénzből. 2000 lej alatt, 1500 lej körül, barátokkal, egy-két telefonhívással, 1-200 euróval, hát az már 200 euró, az már a menetérti repülőjegy. Hát meg lehet oldani. Ott van a fiataloknak az Erasmus. Én nem tudom, hogy miért lakott még Kolozsvár, miért nem utazik mindenki, minden diák miért nem Erasmusos. Tehát, hogy sokkal több lehetőség áll a fiatalok rendelkezésére. És még egyszer, apuka ad 50 eurót, anyuka 50-et, nagymama, nagytata, keresztapa, keresztanya, az már 6, az már 300 euró. Kész. Mindenki csak 50-et kell adjon. Sok.
És kis Olivér adja jó tanácsokat a
szívesen,
blogjában.
Ott is sok jó tanácsot adok, többek között azt a angolul írtam, hogy mindenki értse, nem szabad elmenni városra, szellemvárosba, ne menjetek be. Fúj!
Saját bőrödön tapasztaltad, hogy
igen,
nem
bizony.
Szabad.
De abból is gazdagodtam, ott is megismertem valakit Biancának köszönhetően. Úgy jutottunk el Palesztinába. Palesztin is egy gyönyörű élmény volt. Szemekkel, a családjával, körbejártuk a Szentföldet, vagy a Szentföld másik részét, vagy valahogy így.
Kedves hallgatóink, kis Olivér tanításait, utazási tanításait hallhattuk, és a párja Bianca volt itt a vendégünk. Hát köszönjük szépen, hogy szórtad ezt a tudást, és a függőségedet reméljük, hogy néhány hallgatókra így az éteren keresztül is sikerült ráragasztani.
Köszönöm szépen a meghívást!